Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban dr. Téglás Péter.
Szerpusz, jó napot kívánok!
A mai téma egy nagyon közkedvelt film, megtöltötte a mozikat heteken keresztül, és már beszélgettünk róla. Tulajdonképpen már eszmét cseréltünk kvázi, nem is vitatkoztunk, de a film kapcsán egy csomó dolog felvetődött. Szerintem már ki is találták hallgatók, hogy melyik filmet hoztad ma.
Hát valóban az év, a 2023-as év eddig időszakának nyugodtan mondhatjuk, hogy a legnagyobb filmes eseménye az Oppenheimer című film Christopher Nolan rendezésében. Egyébként a véletlenek összjátéka folytán rettenetesen időszerű is. Ez a borzalmas orosz agresszió időszakában, amikor hát ugye folyamatosan az atomfegyver alkalmazásával, nukleáris fegyverek alkalmazásával fenyegetőznek szinte naponta többször. Na most ugye Oppenheimer, először is nagyon röviden, hát ki volt Oppenheimer? Oppenheimer 1904-ben született New Yorkban egy zsidó család gyermekeként, rendkívül jó anyagi és szellemi körülmények között nőtt föl, annak ellenére, hogy neki bizonyos személyiség problémái voltak, tehát épp lélektani szempontból is voltak gondjai, pszichiátriai kezelés alatt is állt, és hát ezt egyébként a film is ábrázolja, azokat a teljesen furcsa megnyilvánulásait, és hát mondjuk az egyik legfurcsább megnyilvánulása, amikor megharagszik a tanárára, és beinekciózza a tanár által rendszeresen fogyasztott almát, és hát ennek borzalmas következményei is lehettek volna, mert hogyha megeszi az almát, és meghal, hát beláthatatlan, hogy milyen büntetés várt volna Oppenheimerre. Viszont már fiatal korában látszott, hogy valami egészen elképesztő intellektusa van, óriási nyelvtudás, 7 vagy 8 nyelvet sajátított el. Abban az időszakban meghatározó szellemi központokban, az Egyesült Államok beli, illetőleg az európai egyetemek mindegyikén tanult, alapvetően fizikával foglalkozott. Egy befelé forduló életet élt, eléggé hányatott módon sokféle probléma merült föl a személyiségével kapcsolatban, de befelé forduló életet élt, és egyszer csak a 30-as években úgy döntött, hogy akkor most már egy kicsit nyit a világ felé, elkezdett a baloldali gondolatok iránt érdeklődést tanúsítani, és egyszer csak azt vette észre, hogy a környezetében mindenki kommunista. Ő maga nem csatlakozott a kommunista párthoz, de ahogy ez a filmben is kiderül, anyagilag támogatta, amit én egy pozitív tettnek gondolok, anyagilag támogatta a spanyolországi köztársasági oldalt, viszont a pénzt kommunista csatornákon juttatta el. Na most a film maga, én úgy gondolom, hogy zseniális. Én Christopher Nolannel nem vagyok igazán jóba. Korábbi filmjeivel kapcsolatban erre egyébként a Halas Rádió hallgatói is koronatanúk, mert mondjuk a Dunkirk című filmjét nagyon megbíráltam annak idején, és a korabeli véleményemet változatlanul fönntartom. Itt viszont fantasztikus magaslatokba emelkedett, azért gondoljunk bele abba, hogy az atombombával, a maghasadással, a ráncreakcióval és az ezzel kapcsolatos hihetetlen bonyult és nehezen érthető elméleti kérdésekről is kellett volna valamit, hogy a nézők számára érthetővé tegyük az atombomba megalkotását. Ezt megoldani úgy, hogy maga a film ne legyen egy elviselhetetlenül unalmas, didaktikus fizikaóra, hát ehhez valóban zsenialitásra van szükség, és ezt megoldotta. 3 órás filmről van szó, kétségtelen tud fárasztó lenni, tehát azért egy 3 órát ugye a moziban végigülni.
És végig figyelni, hiszen hát nagyon figyelni kell.
Nagyon figyelni, mert hisz minden egyes jelenetnek nagyon komoly jelentősége van. Na most ez az Oppenheimer, akivel kapcsolatban egyébként az amerikai biztonsági szervek is tisztában voltak, hogy kacérkodik a kommunizmussal, mindezek ellenére a Groves nevezetű parancsnok, akinek ugye a feladata volt, hogy a Manhattan tervet megvalósítsa, illetőleg az azzal kapcsolatos körülményeket ugye az új-mexikói sivatagban, Los Alamosba biztosítsa, a projekt élére Oppenheimert választotta. Ő maga is tudta, hogy vannak kommunista kapcsolatai. Ennek azonban nem tulajdonított jelentőséget. Na most, ugye egy utólag nézve valóban egy óriási kockázatot vállalt ez az ember, aki szintén nagyon híres volt az Egyesült Államok grófról beszélek, a katonáról, ő építette a Pentagont. Meg azt a világcsúcsot is beállította, hogy időbe elkészült, és a költségkereten belül maradt.
Úgyhogy... Ez ma is elképzelhetetlen.
És kiválasztotta az Oppenheimert minden biztonsági kockázat ellenére, és nagyon-nagyon jól választott. Oppenheimer levetkezte az összes személyiségével kapcsolatos problémát, kitűnő szervezőnek bizonyult. Egy olyan univerzális tudású embernek, aki az atombomba, a maghasadás, a láncreakció összes problémáját ismerte, és azt a több ezer embert, akik részt vettek ebben a programban, kitűnően irányította, szervezte a munkájukat. Egy emberrel volt problémája. Az pedig Tellerede. A mi Telleredénk.
A magyar származású nagy tudósunk. Talán pont nekem a film legszebb része ez, amikor lezajlik, hogy Oppenheimer nagyon bátran mondja, hogy miért is érdemes őt választania.
Igen, valóban. Valóban, és hát ezt a feladatot kitűnően megoldotta. A családokat oda költöztette, sőt, hát ugye van egy pikantériája ennek a dolognak, hogy hát ugye nagyon sok Németországból elüldözött tudós ment, akik menekültek a várható náci koncentrációs tábor elől. Na most ehhez képest Új-Mexikóba, Los Alamosba egy koncentrációs táborba költöztették őket, mert hát pozitív értem, na jó, hát micsoda különbség. Ugye tényleg szüges drótok mögé voltak lényegében elhelyezve, hisz a biztonságra nagyon-nagyon komolyan oda kellett figyelni. Nagyon komolyan odafigyeltek, csak hát azt nem vették észre, hogy teli vannak orosz kémekkel egyébként. A filmben is szó esik, ugye Klaus Fuchsról, akit a brittektől vettek át, amikor megkötötték a brittekkel és a kanadaiakkal ezt az együttműködési szerződést, és a brittek nagyon előre haladott kutatásokat végeztek ezzel kapcsolatban, és nem csak a tudást vették át, nem csak a kutatási eredményt, hanem ezt a Klaus Fuchs nevezetű egyébként zseniális tudóst, akiről mindenki mindent gondolhatott, csak azt nem, hogy orosz kém. Később aztán leleplezték, és jól megértemelten egyébként börtönbe is zárták. Tehát azon kívül számos az asszisztenciában foglalkoztatott, nagyon fontos információkhoz hozzájutó emberek is az oroszoknak kémkedtek. Tehát ugye ők abban a hitben voltak, hogy teljes elzártságban és biztonságban élnek, de szinte mindent tudtak az oroszok, sőt, bizonyos dolgokat előbb tudtak, mint az amerikai megbízók.
Egy picit helyezzük képbe azokat a hallgatók, akik nem követték pontosan az eseményeket, hogy nem annyira jártasak, hogy mit is jelent a Manhattan terv, és ugye a második világháborúról beszélünk, az atombomba megépítésének korszaka, ugye 44-45, és hogy ez egy olyan furcsa számomra, hogy ugye szövetségesek voltak az oroszokkal, vagy hát a Szovjetunióval Amerika, mégis itt kémkedésről beszélünk, holott a németek voltak a fő ellenség, ugye Japánnal együtt. Tehát mi is ez a Manhattan terv?
Furcsa az emberiség története. Ugye a két szörnyűség közül, a náci és a kommunista szörnyűség közül a második világháború lényegében a demokratikus országokat, a demokratikus jogállami országokat Oroszország pártjára és oldalára kényszerítette. Ugye ez azért a 30-as években még nem lehetett látni, hisz azért Hitlernek az egyik leghívebb cimborája mégiscsak Sztálin volt, akivel rendkívül szívélyesen és barátságosan fölosztották egymás között Kelet-Európát, és hát ugye azt mondják, hogy Sztálin a világon senkiben meg nem bízott, életében egyetlen ember volt, akinek hitt, azt pedig Adolf Hitlernek hívták. Na most aztán szörnyű véráldozatokba került. Ez a szövetség, Molotov-Ribbentrop paktum, gondolok egyébként. Na most nagyon jogosnak tartom a kérdést, hogy valamilyen módon a hallgatókat és a nézőket is tájékoztatni kellene ennek a problémának a végtelenül összetett jellegéről, azért a film nem képes arra, hogy a 19. század végétől zajló valóban forradalmi felismerések hogyan vezettek oda, hogy végül megtudták ebben a Manhattan tervben, Los Alamosban fizikailag megtudták építeni az atom atombombát, hisz addig csak kísérletek voltak. Na most éppen ennek megkönnyítésére én azért szeretném a hallgatóknak ajánlani az Atombomba története című, hát nem kis terjedelmű könyvet, azt azonban mondjuk el róla, hogy a világ egyik legsikeresebb könyve, ez 1986-ban jelent meg, egy Richard Rhodes nevezetű szerző tollából megszámlálhatatlan nyelven, megszámlálhatatlan alkalommal adták ki. Ez az enyém, ez egy 2013-as kiadás, de azt hiszem magyarul is többször kiadták, és itt ebben a könyvben mindenki mindent megtalál ezzel a problémával kapcsolatban. Egyébként egy korábbi adásunkban erre már hivatkoztunk, fölsorolja azokat a fantasztikus magyar tudósokat, akik hát meghatározó módon vettek részt ugye a maghasadással és egyébbel kapcsolatos kutatásokban is fantasztikus érdemeik voltak. Hát azért tegyük ezt hozzá, hogy ezek a magyar tudósok mind Magyarországról elüldözött zsidó származású emberek voltak, tehát azért ez fontos tudni. Egyébként a könyv a 121. oldalán írja, hogy a jómódú, de bizonytalan helyzetű magyar zsidó középosztályból származott a 20. század legkiemelkedőbb tudósai közül nem kevesebb, mint 7. Születési sorrendben Kármán Tódor, Hevesi György, Polányi Mihály, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller Ede. Na most a Manhattan terve az eredetileg egy egyetemi kutatási projekt volt, és ugye 1942-ben a láncreakció felfedezője Szilárd Leó volt, aki befölmerült, hogy nagy valószínűséggel a németek az elüldözött elmék ellenére még mindig rendelkeztek egy olyan tudós társadalommal, akik elképzelhető, hogy közel jutottak az atombombához. Fölhívták Rooseveltnek a figyelmét, aki egyébként tényleg szintén egy zseniális politikus volt, és elrendelte a Manhattan tervnek a megvalósítását, kiszélesítését, biztosította hozzá a nagyon-nagyon-nagyon komoly anyagi hátteret. Így aztán Los Alamosba költöztek. Annyit a filmben, ugye, hogy miért az új-mexikói sivatag, miért azt tartották alkalmasnak, hát az Oppenheimer családnak ott valami rencs volt valamikor, és nagyon szerették ezt a természeti környezetet. Igen.
Most jön egy kis pihenő, zene után folytatjuk az Oppenheimer című nagy sikerű mozifilm ismertetését, értékelését dr. Téglás Péterrel. Maradjanak velünk, visszatérünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel a nagy sikerű Oppenheimer filmről, amely egy fantasztikus időszakát dolgozza fel a történelemnek, az atombomba születésének időszakát. Itt arról beszélgettünk a zene alatt, hogy talán a filmben el is hangzik, és sokak osztják ezt a véleményt, hogy az, hogy Amerika építette meg előbb az atombombát, ugye nyilván főleg Oppenheimer szervező munkájának és a sok-sok Los Alamosba összegyűjtött tudósnak köszönhetően, ez pont talán a demokrácia előnyeit mutatja el, és mondja, hogy Hitler azért nem fogja előbb megépíteni a bombát, mert bizalmatlan a zsidó tudósokat illetően, vagy ha dolgoztat velük, nem engedi, hogy egymással kommunikáljanak, és éppen itt ennek az egymással együttműködő sok-sok tudós, szabad gondolkodónak az eredménye lett ez a fantasztikus technikai dolog.
Ez egész pontosan így van, ez a demokrácia előnye, és ezt egyébként napjainkban is látni kellene mindenkinek, egyebek mellett a magyar társadalomnak is. Na most, amiről viszont föltétlenül beszélni kell, az az, ugye, hogy Oppenheimer vezetésével 1945 júniusában fölrobbantották az első atombombát, ugye ebben az új-mexikói sivatagban, hát a filmben ez szörnyű. Tehát ezt látni, azt az irtózatos hatást, amit egy ilyen bomba kivált, több kilométer távolságról figyelik ugye a bomba robbanását és annak a hatását, átsöpör rajtuk a robbanásnak az ereje, a nyomás. Tehát ez tényleg egy szörnyű dolog. Aki ezt látja, az utána rögtön mindjárt gondolkodóba esik, hogy hát erre van nekünk szükségünk, erre van szükség az emberiségnek. Utána aztán ki is vették Oppenheimer kezéből a rendelkezést, és hát ugye tudjuk, hogy augusztus 6-án, illetőleg 9-én Hiroshimára és Nagasakira ledobták a bombát, több százezer halálos áldozat azonnal. Na most Oppenheimer hatalmas teljesítményét követően a háború után óriási népszerűségnek örvendett. és hát egy tanácsadó bizottság élére került, és hát nagyon-nagyon megbecsülték. Igen ám, csak 1949-ben az oroszok fölrobbantották a saját atombombájukat, hitték az amerikaiak, hogy atombombájuk csak nekik van. És egyszer csak kiderül, hogy az oroszoknak is ugyanolyan hatásfokú atombombájuk van. Ez az időszak már ugye a nagyon-nagyon komoly szembeállás jegyében zajlik, és Amerikában is elindult egy kicsit hisztérikus folyamat, amikor elkezdték keresni ezeket a kommunistákat. És ez a filmben elhangzik az egyik legjogosabb kérdés, amelyre ma is nagyon szeretnénk az autentikus választ megkapni, amit ugye a bizottsági meghallgatás során föltesznek Oppenheimer feleségének, hogy mondaná el, hogy mi a különbség a kommunizmus és az orosz kommunizmus között. Én hajlamos vagyok azt a választ adni, hogy semmi különbség nincsen, mert ha a kommunizmusnak az a formája valósult meg, ami Oroszországon létezett és egzisztált. Vége lett Oppenheimer népszerűségének. Megindult ellene is a hajsza, bizonyos mértékig megindult ellene a hajsza. Elővették azokat a kommunista kapcsolatait, azokat a problémákat, amelyek vele kétségtelenül fölmerültek a 30-as években, és egy parlamenti bizottságot, egy szenátusi bizottságot jelöltek ki. Volt egy előkészítő bizottsági meghallgatás, és ezen a bizottsági zárt meghallgatás meglehetősen megalázó módon, de nagyon lényegre törő kérdéseket tettek föl Oppenheimernek a kommunista kapcsolataival kapcsolatban. Maga az eljárás egyébként nem büntető eljárás volt, és ezt nagyon kell hangsúlyozni, hanem az úgynevezett Q-típusú minősítését vonták kétségbe, tehát magyarul alkalmas-e ő arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából a legfontosabb kérdésekről tudjon, abba beleszóljon, arra hatást gyakoroljon. Ennek a bizottsági meghallgatásnak az lett a vége, hogy egyébként megvonták tőle. Ebben az eljárásban azonban a tanúként meghallgatott személyek szinte mindenki kiállt Oppenheimer mellett, és az érdemeiket hangsúlyozták, de hát bizonyos esetekben ugye nagyon ők sem tudtak mit mondani, amikor ugye a kommunizmus szóba került. Egy ember volt, aki nagyon kritikusan fogalmazott Oppenheimerrel kapcsolatban, ez pedig a mi Teller Edénk. Aminek az lett a következménye, hogy Teller Edét kiközösítette a korabeli tudományos élet. Oppenheimernek nagy baja nem esett, kapott egy kutatói állást, ahol a rendkívül kényelmes körülmények között jó anyagiak mellett élte az életét. Láncdohányos volt, és nagyon-nagyon korán, 1967-ben egyébként gégerákban meg is halt. Teller Ede nem halt meg. Teller Ede, aki nagyon határozottan kommunista ellenes volt, és Teller Edének köszönhetjük talán meghatározó módon a kommunizmusnak, az orosz kommunizmusnak az összeomlását, mert ő volt az, aki intranzinges módon szorgalmazta a fegyverkezést, szorgalmazta az atom és a nukleáris fegyvernek a fejlesztését és alkalmassátételét, és a csillagháborús terv lényegében az ő fejéből pattant ki, és ez az, amit a recsegő, ropogó Szovjetunió már nem bírt ki, és hát tulajdonképpen közvetett módon ez az ok vezetett arra, hogy összeomlott a birodalom. Na most annak megítélése a film alapján, hogy ebben az eljárásban, ahol megalázták Oppenheimert, és megfosztották attól a lehetőségtől, hogy a legfőbb politikai tanácsadó legyen a nukleáris kérdésekben, ebben a meghallgatásban nagyon híres mondat hangzott el Teller Ede részéről, és ugye Teller Edét végig a fő gonosznak tekintik, aki hát ugye legfőképpen áskálódott Oppenheimer ellen. Én szerintem ez nem igaz. Kérem szépen, ítélje meg a hallgató. Ez egy három soros mondat. Tehát Teller Edétől idézek a bizottsági meghallgatás során a következőt mondta. Mindig is feltételeztem, és most is feltételezem, hogy Oppenheimer lojális az Amerikai Egyesült Államokhoz. Hiszek benne, és hinni fogok. Nem sokkal később viszont ezt is mondta, újraidézet következik, számos kérdésben nem tudtam vele egyetérteni. Cselekedetei pedig őszintén szólva zavarosnak és bonyolultnak tűntek. Országunk létfontossági érdekeit szívesebben látnám olyan valakinek a kezében, akit jobban megértek, és akiben ennek megfelelően jobban megbízom. Azért mondtam, hogy ítélje meg a hallgatóság, hogy ez árulás. Én úgy gondolom, hogy ez egy vélemény. úgy gondolom, hogy ez egy vélemény, és az adott szituációban az 50-es években a hihetetlenül agresszív sztálinizmus, szovjet kommunizmus, orosz kommunizmus időszakában ez a vélemény minden tekintetben jogos.
Hát egy fantasztikus nagyformátumú történetről és egy nagyon jól sikerült filmről hallhattunk ajánlót dr. Téglás Pétertől. Minden hallgatónak kívánjuk, hogy tekintse meg, és ezeket a gondolatokat forgassa magában, döntse el. Nagyon köszönjük, Péter, hogy elhoztad ezt a nagyon nagyformátumú filmet.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Oppenheimer című filmről hallottunk ajánlót, ismertetőt dr. Téglás Pétertől. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.